Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési és szakképző intézmények lelkipásztorainak tartottak értekezletet az Egri Eseki Papnevelő Intézetben csütörtökön. A nap folyamán a résztvevő iskola lelkészek előadásokat hallgattak és aktuális feladatokról beszéltek. Lóci Tamás, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság elnöke arról beszélt, hogyan találhat és hogyan mutathat reményt a pap az iskolában. Követhető, hiteles, megszólítható, a hagyományok megtartása mellett innovációra nyitott papokra van szükség, fogalmazott. Majd Benyovszky Péter, a gyöngyösi Vakbottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Technikum Gimnázium és Kollégium igazgatója az intézmény oktatás-nevelési elveiről és a technikum előnyeiről, erősségeiről beszélt. A nap folyamán Balogh Gyula, a gyöngyösi Szent Bertalan plébánia plébánosa és Hágenpál Tamás káplán iskola lelkész arról beszéltek, hogyan lehet élő kapcsolatot kialakítani a pedagógusokkal, a szülőkkel és a diákokkal. Németh Zoltán, az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának főigazgatója, Köböl Zsolt főigazgató helyettes és Csordás Judit pénzügyi csoportvezető az aktuális feladatokról, a jubileumi alkalmakról, a katolikus iskoláknak szóló kiemelt országos és egyházmegyei rendezvényekről, valamint a hitéleti programok felépítéséről, kereteiről beszélt. Az értekezletet Ternyák Csaba egri érsek zárta, aki egyebek mellett arról szólt, hogy akkor sikeres a hitoktatás, ha a diákokat elvezetjük az Isten hitre, a Szent Misére, és aktív tagjai lesznek az egyházközség közösségeinek is. Az áprilisi országgyűlési választásnak nem csak belpolitikai, hanem európai és globális tétje is van, jelentette ki Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója, a Kossuth Rádió vasárnapi újság című műsorában. Mráz Ágoston Sámuel a miniszterelnök szombati évértékelő beszédét derűsnek, magabiztosnak és tetvágytól fűtöttnek nevezte. Felidézte, Orbán Viktor a Várkert bazárban tartott rendezvényen azt hangsúlyozta, hogy Európa ma inkább elszenvedője a világgazdasági folyamatoknak, ugyanakkor Magyarországnak van esélye a saját útját járni. A magyar kormány soha nem engedi, hogy Magyarországot belerángassák az ukránok háborújába, közölte Szijjártó Péter közösségi oldalán vasárnap. A külgazdasági és külügyminiszter azt írta, Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke, szombaton a müncheni biztonsági konferencián újra világossá tette, csak olyan pártokkal működnek együtt, amelyek Ukrajna pártiak. A Tisza párt az Európai Néppárt tagja, fűzte hozzá Szijjártó Péter. Akkor ugye mindenki tudja, hogy mire számíthatna a Tiszától. Zöld lámpa Ukrajnának az EU-ba, vihetnék az ukránok a magyar emberek pénzét, s hazánkat belerángatnák az ukránok háborújába, írta. A miniszter a bejegyzése végén leszögezte, a mi válaszunk soha. A magyar vidék élelmiszer termelő képessége nemzetbiztonsági és szuverenitási kérdés, hangoztatta Kövér László, az országgyűlés elnöke Győrváron, ahol köszöntőt mondott a 13. Vasvármegyei Gasztronómiai Fesztivál és Böllérversenyen a rendezvény fővédnökeként. Ha van egészséges magyar búza és kukorica, ha lesz egészséges magyar alma és szőlő, egészséges magyar sertés és szarvasmarha, elég minden magyarnak, akkor megvan a legfontosabb előfeltétele, hogy magunk dönthessünk a sorsunkról. Magyar élelmiszer pedig csak addig van, ameddig magyar gazdák is vannak, fogalmazott a házelnök. Elmondta, a középkorban az oszmán hódítók vallási okokból akarták leszoktatni eleinket a disznóhúsról. Ma a globalisták a klímaváltozás ürügyén tennék. Már ott tartanak, hogy Amszterdamban, az Európai Unió legnagyobb húsexportőr országának fővárosában május 1-től tilos lesz húst reklámozni, miközben afrikai vándorsáskát, sárga lisztkukacot és mezei tücsköt, mint húspótló eledeleket és laboratóriumi műhúsokat is lehet, mondta. Kövér László azt tanácsolta, ha Európában mindenki el is veszíteni a józan eszét, a magyarok őrizzék meg azt. A transatlanti kapcsolatok élénkítését sürgette a müncheni biztonságpolitikai konferencián az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio hangsúlyozta, az Egyesült Államok és Európa sorsa összefonódik, és Washington továbbra is elkötelezett a NATO és egy erős európai partnerség mellett. Végül az időjárásról. Északnyugat felől csökken a felhőzet, a Dunántúlon a nap is kisüthet. Hazánk déli-délkeleti felén várható csapadék, valamint a Nógrád és Csongrád-Csanád megyék közötti sávban is kialakulhatnak záporok. Az északi a szelet sokfelé kísérik, erős, viharos lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 7 fok között várható, híreinket hallották.
Reklám. A tökéletesség kacsintása címmel Hámori Máté karmesterrel olvashatunk címlapinterjút a Képmás magazin január-februári összevont számában. A labban szó van a kokas módszerről és arról is, mit jelent a zene egy látássérült művész életében. Megismerhetünk egy hargitai falusi hoki csapatot és egy új magyar rákkutatási felfedezést. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Tudás, jövő, innováció. Add le a jelentkezésed február 15-ig, és válaszd az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemet. EGRI és Jászberényi képzéseinken hagyomány és jövő kéz a kézben jár. Technológia és kreativitás. Egerben indul az új mesterséges intelligencia mesterképzés. Mérnöki precizitás és vezetői szemlélet. Jászberényben pedig műszaki menedzserképzésen is megalapozhatod a jövődet. Képzéseinkkel kapcsolatos bővebb információk a felvi.hu és az uni-eszterházy.hu weboldalon találhatók. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Hiszünk benned!
Reklámot hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. A zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Itt ül velem szemben a Ben Autista Gyermekekért Egyesületnek az egyik alapító tagja, Kisné Bartos Erika, aki személyesen érintett a témában, hiszen már nagyfia az, aki ezzel a betegséggel él együtt, és nyilván a családot ez is átformálta, a helyzetet. Erről fogunk ma beszélgetni. Nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Én is köszönöm a meghívást.
Erika, hogyan jöttek rá, mikor jött a diagnózis maga, hogy valami valahogy más?
Nádi most már egy 23 éves fiatalember, tehát időben vissza kell repülnünk, kb. 20 évet. 3 éves korában kapta meg az autizmus diagnózist, de kb. Másfél éves korában én már éreztem, és kb. Egészen konkrétan néven is tudtam nevezni azt, hogy mivel állunk szemben, de ugye erről még nem volt papírunk, és azért közel másfél éves vizsgálati időszak következett, amikor is a papírost kiállították, hogy miben tapasztaltam, hogy ő már
másfél évesen akkor.
Másfél évesen, igen. Természetesen láttam azért korosztálybéli gyerekeket, és hogy ők hogy fejlődnek, és ugye ez még természetesen nem adott semmilyen pánikra okot, hogy az én kisfiam még nem úgy kommunikál, nem olyan játékokkal játszik, de egy idő után azért már szembeötlő volt, hogy mennyire, sokan mondták, hogy annyira kis okos, meg milyen kis tudós alkat, olyan jól el van az ő saját kis világában, kopogtat az ujjacskájával, kitüntetett figyelmet szentelt autóknak, kerékpörgetés, és azt hiszem, hogy talán az egyik pillanat, amikor így nagyon belém hasított, hogy Nándi másképp fejlődik, tehát ezt nem lehet csak a picit később van, később fejlődik, és majd behozza momentumnak ítélni. Az volt, amikor a védőnőknél volt egy kis csoport, ahol korosztályával lehetett játszani, ott voltak az anyukák, és én akkor döbbentem meg, hogy ő mennyire másképp játszik, mennyire nem kommunikál senkivel, a gyerekeknek a társaságát nem keresi, és tulajdonképpen hát velem sem olyan volt a kapcsolat. A többi gyerek állandóan az anyukát követte a szemével, Nándikám ő teljesen jól megvolt a saját kis világában, és akkor ezután fordultam a házi orvosunkhoz, és onnantól indult el ez a folyamat, hogy keressük meg az okot, hogy itt mi is történik.
A védőnői jelzés az megérkezett, hogy esetleg érdemes lehet figyelni? Tehát, hogy a védőnő szerepe ebben ott volt?
Én erre így nem emlékszem. Ebben az időszakban én már megfogalmaztam a kételjeimet, az aggodalmaimat, és akkor így indult el ez a vizsgálati sorozat. Illetve még én arra is emlékszem, hogy mivel tanári képesítésem is van, én Debrecenben az egyetemen, annak idején pszichológiai képzésben is részesültem, és egy pszichológia órán láttunk egy videót egy kisfiúról, aki autista volt, és hogy mit művelt, és hogyan viselkedett egy boltban. És nekem annyira beugrott másfél éves korában Nándinak ez a kisfilm, így hirtelen eszembe jutott, hogy te jó ég, mint hogyha őt látnám bizonyos helyzetekben. És akkor így elindultunk. Nyilván a védőnőknek is szóltam, és valóban a házi orvossal történő konzultálás után indultunk el, és kerestünk segítséget. Így jutottunk el mi Debrecenben egy nagyon-nagyon kiváló autizmus specifikus szakemberhez, dr. Olá Rúzához, aki már szárnyaival lábett bennünket, és közel másfél év alatt meg is kaptuk a diagnózist.
Egyrészt miért van szükség magára a diagnózisra, másrészt milyen folyamat indul el ezzel?
Megoszlanak a vélemények. Én mindig is úgy gondoltam, hogy meg kell találnunk az okát annak. Tudjam azt, hogy mivel állunk szemben, és mivel éreztem, hogy az én kisfiam valamilyen szempontból más, tehát szeretném pontosan látni, hogy hol és milyen módon tudunk neki segíteni. Nyilván azzal tisztában voltam, hogyha megkapjuk a diagnózist, akkor azzal nem fog az együtt járni, hogy kapunk egy receptet és gyógyszereket, és akkor ő meggyógyul, de mindenképp úgy gondoltam, hogy ez a diagnózis segít, nem feltétlenül csak a papír, de megnyit olyan csatornákat, olyan szakemberekhez, fejlesztési lehetőségekhez fogok eljutni, amivel neki és az egész családomnak tudok segíteni.
És akkor, ha már itt tartunk, akkor milyen fejlesztés kezdődött el? Mert azért most visszaugrottunk az időben 20 évet, igen, azóta igen. Nagyon sok minden változott.
Ugye ez egy nagyon-nagyon mellbevágó élmény volt azért, amellett, hogy én sejtettem, hogy mi a probléma. De amikor az ember valóban ezzel szembesül, és feketén-fehéren ott van a papíron, és mellette a doktornő elmondta, hogy esetlegesen milyen kilátások vannak, azért akkor az nagyon-nagyon elkeserítő volt, de én úgy gondoltam, hogy egy ilyen helyzetben, tehát nem szabad teljesen magam alá kerülni, hanem meg kell találnunk azokat a megfelelő módszereket, ahol, amellyel tudunk segíteni, és a lehető legjobbat ki tudjuk ebből a helyzetből hozni. Úgyhogy ami nálunk a legeslegfontosabb volt, mindenképp szerettük volna, hogy a kommunikáció valamilyen formája beinduljon. Úgyhogy mi egy nagyon-nagyon erős és nagyon intenzív logopédiai terápiát indítottunk el a kisfiamnál.
Mert hogy Mandy akkor nem beszélt?
Nem beszélt még Mandy. Már jelek voltak, hogy esetlegesen állathangokat talán utánoz, de ugye már 3 éves is elmúlt, és még mindig semmi. Úgyhogy nagy mozgásra, illetve logopédiai fejlesztésre itt Fábián Zsuzsának is nagyon-nagyon hálásak vagyunk, aki megtalálta az utat a kisfiamhoz, meg hát sok hasonló gyerkőchöz, és egyrészt ő nagyon-nagyon segített. Emellett mi eljutottunk Gyöngyösön is a Ferencesekhez, ott az autista központban, ott is foglalkoztak Nádival külön. Ott a PEX képcserés kommunikációt is megtanították. Tehát igazán, hogy mi volt, ami beindított, én úgy gondolom, hogy talán a nagyon intenzív mozgásterápiák és logopédia. Tehát ez volt az első, és utána mi mindenféle rendelkezésre álló módszert kerestünk, legyenek azok alternatív módszerek, neurofeedback, illetve ami talán óriási segítség volt, ugye alapozó terápia Stánszki Csilláék részéről az iskolában, amikor már bekerült Nádi, ez is nagyon-nagyon sokat jelentett. Elképesztő fejlődés volt, amikor a kisfiam az óvodába bekerült, majd erről is esetleg mesélek, hogy mi nagyon szerencsések voltunk, mert a diagnózis mellett és ellenére viszonylag simán és könnyen egy elfogadó közegbe került, és ott 4 évet eltöltött, tehát ott olyan fejlesztő foglalkozásokon vett részt, ami nagyon-nagyon sokat segített, és talán az IREA pontot azt tette föl, amikor Nándi megtanult úszni, szintén egy terápia keretében, és ráadásul kiderült, hogy nem is akárhogyan érzi magát a vízben, és nem is akármire képes ott. És gyakorlatilag a rendszeres mozgás az úta is az élete része, és én úgy gondolom, hogy ezek így mind együtt járultak ahhoz hozzá, hogy ott tart, ahol most tart.
Azt említette, hogy nem beszélt, és a kommunikációnak nagyon, nagyon szűk formái voltak meg, de hogy miben nyilvánult meg azon túl, hogy voltak ezek a kényszeres viselkedések?
Igen, tehát ezek az úgynevezett bizarériák, amelyek minden autizmussal élő gyermekre, felnőttre jellemzőek, Nádinál is voltak, tehát egyébként is jellemző az autizmus, hogy 3 területen bármennyire is legyen, mondjuk, ugye ez egy borzasztóan nagy spektrum, tehát az éppen kicsit szórakozott professzornak tűnő, kicsit különc figurától a nagyon-nagyon mélyen érintett társult, egyéb problémákkal is érintett, nem kommunikáló autistáig, tehát óriási a spektrum, de mindenkire érvényes az, hogy rendkívül rugalmatlan a gondolkodásuk, és emiatt a viselkedésük, tehát vannak bizarériák, amelyekkel, vagy olyan biztos pontokat keresnek, legyen az egy mozdulat, legyen az egy furcsa hobbi, vagy egy furcsa érdeklődési kör, amihez mindig egy biztonsági pontként vissza tudnak jutni. Úgyhogy természetesen ezek a kisfiam életében is különböző szakaszokban ezek előjöttek. Volt egy időszak, amikor állandóan barlangokat rajzolt, vagy madártávlatból körforgalmakat, voltak mosógép korszakok, kéményrajzolós, tehát mindenféle dolog. És ezek úgy váltogatták egymást. Akkor a kommunikációt tekintve pedig eléggé repetitív, ahogy beszélnek, illetve nagyon sokan, akik jó képességűek, magasan funkcionálisak is, vagy magasan funkcionáló autisták, azért alapvetően, tehát nem annyira rugalmas a kommunikációjuk, mindig visszatérnek ahhoz a témához, ami leginkább őket érdekli. Ugye nagyon sokan közülük nem is beszélnek, tehát mi nagyon-nagyon szerencsések vagyunk, hogy Nándi úgy érezte, hogy ő szeretne kommunikálni velünk. Tehát, hogy eljutott oda, hogy ő úgy döntött, mert én erre meg vagyok győződve, hogy egyszerű úgy döntött, hogy érdemes megszólalni, és velünk ilyen formában is verbálisan kommunikálni. Gyönyörűen beszél egyébként. Nagyon-nagyon jó hatással volt rá az, hogy szakemberek foglalkoztak vele itt Egerben, általános iskolában, egy logopédiai osztályba járt, úgyhogy ő gyönyörűen, mint egy bemondó majdnem, hogy úgy beszél, de azért a kommunikáció miensége és tartalma azért nem olyan, mint ahogy itt mi most egymással beszélgetünk. A harmadik dolog pedig ugye a szociális interakcióknak és a társasági viselkedés formáknak a szűkössége és mássága, tehát ők azért, és ez Nándira is jellemző, hogy nagyon-nagyon tiszta, nagyon kis őszinte lelkek, tehát ők nem értik a sokszor a viccet, nem értik a mögöttes tartalmat, nagyon egyenes, nagyon őszinte emberek, emiatt gabajodhatnak furcsa helyzetekbe, és nem igazán értik például a testbeszédet, tehát ő nekik ez nagyon sok mindent nem mond, az érzelmek kifejezése arcról nem igazán tudnak olvasni, és nem is feltétlenül megfelelő módon tudják ők kommunikálni az érzéseiket. Például sokszor, amikor nehézség volt, vagy valami szomorúságra okot adó dolog, akkor ő elkezdett nevetni, ami ugye rém furcsa volt egy-egy szituációban. Tehát most így hirtelen a mi életünkből ezeket a momentumokat szeretném kiemelni.
Említette, hogy egy nagyon támogató közeg volt az óvodában. Azért ez jellemző egyébként a fogyatékkal, bármilyen fogyatékkal élő emberre, embertársainkra, hogy azért úgy rájuk furcsán néznek, másképp fordulnak oda, vagy inkább elfordulnak. Na most önök ebből mit tapasztaltak?
Hogyne, én arra is emlékszem, hogy amikor arról volt szó, hogy óvodát kell keresnünk a kisfiamnak, nagyon sokan, akikkel addigra már kapcsolatba kerültem, azt javasolták, hogy akkor már a kezemben volt a diagnózis, hogy ezt tegyem el ezt a diagnózist valahová a fiók aljára, és azt nem mondjam el. Nem mondjam el a felvételinél, mert nem biztos, hogy akkor olyan fogadtatásban. Most így még mindent arra lehet kenni, hogy egy kicsit
le van maradva,
majd behozza. De én, amikor oda bementem Tim Cook Katalinhoz, örökké hálásak leszünk Kati néninek, az akkori igazgatóhoz, én amikor a szemébe néztem, annyira úgy gondoltam, hogy kiterítem alapjainkat, nincs veszíteni valunk, és én elmondtam őszintén, hogy milyen helyzetben vagyunk, és ő azonnal partner volt. Nyilván voltak nehézségek, gyerekek is időnként, természetesen hát ez tudva levő, hogy még normál fejlődésű gyerekek között is vannak azért konfliktusok, ő azért mindig természetesen azért ilyen szempontból is nehezebb helyzetben volt, és ez végig is kíséri az életét, tehát ez még most így, hogy meglett erős ereje teljében lévő fiatal ember, de még nyilván így is előfordul, hogy néhányan bántják verbálisan, de alapvetően ő ott olyan biztonságos közegben volt, és annyira elfogadó volt a közeg, hogy, és talán ebben az is segített, hogy itt vegyes korcsoportokból állt az ő csoportja, tehát ott voltak olyan kislányok, akik már nagyon anyáskodóak voltak, a picikékhez képest ő azért már ügyesebb volt, tehát úgy nem lógott ki annyira a sorból is, és ő elképesztően szépen fejlődött ebben az időszakban, igazán itt indult be a beszédfejlődése is.
Akkor egyébként ezt még érzik a mai napig, hogy a társadalom picit még mindig eltávolodik?
Hogyne. Tehát rengeteget változott azért nyilván sokkal többen vannak, tehát sokkal többekről tudjuk, hogy autizmussal élnek autisták, és gyakorlatilag bárhol járunk, azért, meg ha visszagondolunk csak az iskolai élményeinkre, egészen biztosan eszünkbe jut valaki, hogy hú, abban a másik osztályban, vagy akár a miénkben is ült vagy két olyan gyermek, aki olyan furcsa volt, olyan kis furi, és...
De úgy nem tudtuk megmondani.
De úgy nem tudtuk, hogy mi. És így összerakjuk a képet, amikor már halljuk, hogy hú, az ismerősünknél is, meg ott most ezen gondolkodnak, hogy talán benne van. Hát valóban nyilván egyre többen hallanak erről a problémáról, vagy erről az állapotról, de természetesen azért még mindig nem tudnak ők úgy beilleszkedni, és nem úgy tud a társadalom rájuk tekinteni sok esetben, mint ahogy talán lehetne, és amennyire megérdemelnék. Mert elképesztő világ, elképesztő érték, amit ők képviselnek, és talán majd erről is beszélgethetünk, de nagyon sokat veszíten a sok színűségéből a világ minden szempontból, hogyha ők nem élnének itt velünk, vagy nem éltek volna velünk.
Akkor most már csak tudjuk, hogy nevén tudjuk nevezni magát a betegséget, és egyre több van ebből, vagy ez tényleg csak annyi, hogy egyre több fény vetül rá?
Talán ez az utóbbi igaz, ez egy örök kérdés, erre én sem tudom a választ, de talán még a kutatók sem. Most a jelenlegi információim alapján azt tudjuk, hogy azért közel minden 60. gyermek valamilyen szinten érintett, tehát ez egy óriási, ahogy említettem, spektrum, és valamelyik ágán, vagy valamelyik kis szirmán ennek ott van a gyermek. Na most mindenképp az utóbbi 20 év alatt azért a diagnózisoknak a miensége és maga a diagnózis készítés finomodott, és sokkal többen megkapják a diagnózist, mint korábban, tehát a számok ennek is tulajdoníthatók, vagy ez az emelkedés, illetve tényleg azt is több kutató elmondja, hogy valószínűleg azért a környezeti tényezők azért azok itt vannak, tehát mindenképp hozzájárul ehhez az esetszám növekedéshez, de alapvetően továbbra is én úgy tudom, hogy az alapvetés és a elfogadott konszenzus, hogy ez még mindig egy genetikai eredetű érdekes konstelláció is. És igazán ez már a magzati időszakban eldől, hogy valaki autizmussal fog élni.
Mennyit változott tehát akkor maga a fejlesztés folyamata az elmúlt 20 évben, hiszen ön tapasztalt egyet akkoriban, és akkor most láthatta, hogy talán esetleg másképp újabb formákkal fordulnak a gyerekekhez?
Mindenképp több lehetőség van, tehát itt a terápiáknak azért egy elég széles tárháza nyitva áll, de azt is látnunk kell, hogy nagyon sokszor ezeket a terápiákat akár a szülők nem is tudják megengedni maguknak, vagy éppenséggel messzire el kell utazni, hogy azt a szakembert megtalálják. Viszont ami óriási előrehaladás, hogy most már itt Szűke Pátriárkánkban, itt Egerben is van egy olyan szülői csoport és közösség, illetve a szakemberek is ebben abszolút támogatnak bennünket, hogyha valaki megkapja a diagnózist, akkor nem úgy áll ott az úton, ott az út kezdetén, mint akár mi is, hogy úristen, most hová, kihez, hova forduljunk, és akkor hosszú-hosszú keresgélés után jutottunk el a megfelelő szakemberekhez és terápiákhoz, tehát azért ezek most már itt szinte csomagban ott vannak, és országos szinten, és itt a helyi közösségekben is vannak lehetőségek, és amit még nagyon szeretnék kiemelni, hogy az oktatás terén, tehát az, hogy most már Egerben nem csak óvodában, hanem a Szalaparti intézményben 1-től 8. osztályig tudnak tanulni az autizmussal élő gyermekek külön, és ezen a területen szakértelemmel bíró szakemberek segítségével ez óriási dolog. De hát még nagyon-nagyon sok lehetőség nincs kiaknázva, és főleg azt érezzük, hogy a középiskola, illetve az azt követő időszak az még mindig megoldatlan.
Thank you. Az elhangzott műsorban az autizmusról beszélgetett Kisné Bartos Erikával, a Ben Autista Gyermekekért Egyesület egyik alapító tagjával, Berett Renáta. A műsor folytatását jövő héten ugyanebben az időpontban sugározzuk.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban folytatjuk előző heti adásunkat, melyben Ajlik Csenge költővel beszélgetünk önismereti útjáról, életfilozófiájáról, valamint a zarándoklatáról. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő, Szajkó Anita.
Kiprésházban élek most. Ezt nagyapám építette, és utána végül is hozzám keveredett ez a terület. Egyébként még mindig tartom azt, hogy aki igazán keresi a belső csendet, annak a betondzsungel közepén is meg kell tudni találnia, és meg fogja tudni találni. Nem akarom szépíteni, hogy belső csendre volt szükségem, ez is igaz, de a menekvést azt is kiegészített, hogy amikor én először felmentem erre a helyre, erre a területre, édesanyámmal, és én még nem is voltam ott, meg ő nagyon sokszor ott töltötte a gyerekkorait, és én egyébként elsírtam magam, amikor először mentem oda, és csak ennyit tudtam mondani, hogy nekem ide kell jönnöm. Volt egy ilyen nagyon erőteljes érzés is, meg intuíció, ami már nem lehetett így szőnyeg alá söpörni, tehát szerintem nagyon sokaknak, beszéltünk női intuícióról, de szerintem minden ember rendelkezik ezzel a belső iránytűvel,
abszolút.
Csak nem lehet logikailag megmagyarázni, mert egy ilyen nagyon számszerűsített világban vagyunk szerintem, és akkor jó, de miért döntöttél így, vagy akkor nézzük meg, hogy mi az eredmény, és húzzuk alá, hogy ki jött, hogy 22, és akkor mindenkinek 22, és akkor az a jó. És utána van benned egy érzés, és megkérdezik, hogy miért, és nem tudod megmagyarázni. Én akkor hallgattam szerintem először ennyire kardinális kérdésben az életemmel kapcsolatban az intuíciómra. És nem bántam meg, bár nagyon érdekes, pont most már 3 éve, hogy ott élek, ugye egyedül, és azért bár az számomra komfortos, nem azt mondom, hogy az komfortos, de azért nagyon sok minden adott, ami egy normális háztartásban is, de mondjuk sok olyan férfiaknak szánt feladatot végzek el, ami eddig, és ezt még senkinek sem mondtam, mert most itt először elhangzik, ami eddig úgy élt bennem, hogy de jó, hogy engem vitt ez a dac, hogy akkor vége lett a párkapcsolatomnak, és egyedül kiköltöztem a Bükk aljára, és én nagyon sokáig, 3 évig tartott ez a lendület, hogy magamnak is bebizonyítani, hogy a férfi és női oldalakat, ezt így egy ember be tudja teljesíteni önmagában. És ez akkor szokott eszembe jutni, amikor a hóba húzom fel a sok cuccot, meg hordom a vizet, meg vágom fel a fát, és tehát ez így is van, ez nagyon jó, és örülök, hogy ezt így meg tudom tapasztalni, de akkor utána jön a másik kérdés, hogy ami most kezd el bennem jönni, feljönni így, hogy ez a dac elfogyott, és ez az alkotói tevékenységemen is látszik, hogy rendben, hogy nagyon sok mindent meg tud egy ember csinálni, de szeretné-e. Az a magány, ami nekem eddig egy ilyen fűtőerő volt, az kezd így átfordulni abba, hogy viszont az elmagányosodás felé.
Másik riportalanyommal beszélgettem erről a témáról, hogy nő, mint önálló nő, és nagyon-nagyon aktuális ide ez a mondat, vagy ez a kérdés feléd is, hogy érzed úgy időnként, hogy akár a férfiak, akár más nők, barátaid, családtagok picit ostromolják ezt a dolgot? Vagy nem fogadják el, és nem tudják ezt hová tenni, hogy te egyedül ott most mit keresel, és miért is csinálod ezt?
Szerintem ez már elmúlt. Most már szerintem inkább egy ilyen, hogy biztos jó-e még nekem, de ez jogos kérdés. Tehát amikor mondjuk látják, hogy kimerült vagyok, visszakanyarodva az első részre, amit mondtál, és úgy tudom szerintem jól megmagyarázni, hogy az ember nem akarja azt érezni, hogy belebukott valamibe. Tehát aki az végül is már büszkeséghez hozzátartozik, de főleg egy ilyen kardinális döntésnél én nagyon nem szeretném azt érezni, hogy akkor én belebuktam valamibe, amire mondjuk nagyon sok minden ráment az életembe, vagy mondjuk nagyon sok áldozatot kellett hoznom. És egyébként szerintem most kezdek rájönni a megoldásra, hogy ez a magány, ez nekem, mint alkotó, muszáj, hogy ilyen hullámzó legyen, és ilyen periódikus. Tehát, hogy oké, most ez lecsengett, de akkor most lehet, hogy a közösség szolgálatába kell adni ezt a helyet, vagy azt, amit én csinálok, és kicsit jobban bevonni az embereket. És így, hogy ez így hullámzik, nagyon jó, hogy az emberek, akik a közvetlen környezetemben vannak, ismernek már annyira, hogy érkeztek már ilyen puha kérdések, hogy jól érzed még ott magad, és akkor én foggal körömmel, persze, miért nem érezném jól magam, de hogy ők hamarabb tudják sok mindent, a környezetet sokkal hamarabb tud, mint te. Az a kezdeti lelkesedés az ott éléssel kapcsolatban megvan, de hogy látnak bennem valami ilyen másféle viszonyulást, vagy hogy mint hogyha keresnék valamit, ami nincs meg, és teljesen igazuk volt. Nyilván 6-szor elmondtam előtt, hogy nincs igazuk, és teljesen rosszul látják, de utána beigazolódott, hogy egyébként igen, tehát valamit meg kell változtatni. Semmi pénzért nem adnám el a területet, vagy mennék el onnan, csak valamit változtatni kell. Az még nehezebb, amikor az ember nem tudja még, hogy mit. Csak azt érzi, hogy ahogy most megy, az kicsit már olyan ragacsos, olyan szürke, olyan nem biztos, hogy az enyém, de akkor mit változtassak? Én most ebbe a keresésbe vagyok, hogy valamit meg kell változtatni, de még nem tudom, hogy mi az.
Talán ehhez a női erőhöz térek vissza egy picit. Beszéltünk itt arról, hogy ugye ebbe az egyedül létben te mennyi mindent tapasztalsz meg. Mit tudnál üzenni a többi nőnek, aki hasonló keresésben van, vagy esetleg hasonlóképpen gondolkodik, tanácsolni nekik valamit, hogy merjenek elindulni? Mert gyakran azt hiszük szerintem, hogy gyengék vagyunk.
Talán ez, hogy pont a gyengeséget említetted, nekem az segített, ezt nem is tudom, hogy tanácsoljam, vagy sem. Mindig, amikor arra kellene, hogy tanácsoljak, akkor azt érzem, hogy így rámomlik 200 kiló. Inkább azt mondanám, hogy ami miatt gyengének tartanak téged, ezt mindenkinek az életébe szerintem más szegmensbe jön. Tehát valaki a munkahelyén tapasztalja akár ilyen férfinői hierarchiában, hogy őt valami miatt gyengének gondolják, vagy párkapcsolaton belül valami miatt gyengének gondolják. Tehát például nekem voltak olyan megjegyzések, és akkor azt érzem, a személyes példát adok, akkor úgy érthető. Volt, aki azt mondta, hogy nem tudlak komolyan venni, hogyha sírsz. De ez nem egy ötment. Mondta nyilván egy olyan ember, akivel jó lett volna sírás ellenére is beszélni az adott problémáról. Fordítom le magamba, a sírás egyenlő gyengeség, vagy nem vagyok komolyan vehető, hogyha sírok. Plusz, amit én egész életemben keresztül kaptam, hogy nagyon nagy amplitúdókkal élem az életem, tehát egyik percben nagyon szomorú vagyok, és akkor átérezzük, hogy meghalt az a kis Katica bogár, és meggyászoljuk, vagy pedig ez a vegyük be a világot, és már pakolom a táskámat, és minden nagyszerű, és már úton vagyok a zarándoklatra. Tehát, hogy egyszerűen nem tudták hova tenni, és teljesen megértem a külső szemlélőket, hogy nekem ez tényleg gyorsan váltakozik, és akkor az gyengeségnek tartottam, hogy én nem vagyok egy kiegyensúlyozott ember, mivel nekem nem az van, hogy én reggel felkelek jókedvemben, és akkor egész nap ez egy jó nap volt, én így lefekszek, hanem minden napnak volt egy ilyen nagyon bugyuta szivárványa, hogy jó is volt, rossz is volt, csalódott is voltam, de boldog is voltam, de ez is voltam, az is voltam, és akkor ezt a gyengeséget, amit én így a számomra legfontosabb emberektől is gyengeségként kiemelve kaptam meg, abba megtalálni azt, hogy nekem ez miért erőteljes. És talán ha tanács, akkor ezt tudom mondani, hogy minden, amiért gyengének érzed magad, abban van valahol a legnagyobb erő, csak ezt muszáj a csúcsára lejáratni, mert akkor én attól féltem, hogy én így fogom leélni az életemet, hogy velem valami baj van, hogy én akkor ilyen amplitúdókkal élem az életem, vagy ha én nekem valami nem okoz már örömet, akkor én azt abba hagyom például. De azt mondjuk soha senki nem emelte ki, hogy ami meg viszont tényleg az enyém, azt soha nem adtam fel. Tehát mondjuk az alkotás soha nem adtam fel, hanem pont azokat a dolgokat emelték ki, ami olyan az a hagyományos, hogy nem dolgoztam munkahelyen több mint 3 évet. Nem volt erre példa, és akkor, hogy én egy ilyen nem vagyok megbízható alkalmazott, és akkor elgondolkodik az ember, hogy nem volnék. És az akarok lenni, szóval, hogy azt akarom mondani, hogy nekem az segített, hogy minden, ami így érzelmekkel kapcsolatos, és ez gyengeség, most, amikor végre azt érzem, hogy talán így egyre több emberhez eljut az, amit írok, és jó emberekhez ez is nagyon fontos, hogy nem az a célom, hogy most mindenki olvassa, hanem az, akinek hallania kell. Ez úgy valósulhatott meg, hogy jó, igen, én sokat sírok, elérzékenyek dolgokon, igen, nekem néha fura, és három napra el kell tűnnöm, és akkor ki van kapcsolva minden, és nekem alkotnom kell. Ez gyengeség, idézőjelesen, de én abból iszonyatosan töltöm akkor magamat, és nagyon erősnek érzem magam, amikor két napot végig sírok a saját kis dolgaimon, és utána így abba marad, én nagyon erősnek érzem egyébként magam. Csak hát az erő nem mindig az, hogy kint vágom a fát. Ez az erő annyira megfoghatatlan, és akkor így erős nőnek egy ilyen, nem tudom, megkeményedett, felvértezett, minden ellen kiálló, kicsit férfias valakit képzeltem én el, még én is, hogy akkor egy erős nő, akkor az nem picsok semmin, pont az ellenkezője, hogy szerintem, ez a saját szubjektív vélemény, hogy de amikor meg viszont vállalom azt, hogy a munkahelyemen, ha én ezt most elmondom, akkor azt fogja mondani esetleg a főnököm, hogy hisztérikus vagyok, pont. Vállalom, mert hogyha én ezt lenyelem, akkor sokkal gyengébbnek fogom saját szemembe érezni magamat, hogy nem bírtam megnyilvánulni. Szóval valami ilyesmi tudnék így furán megfogalmazni, amit hozzáteszem, én is folyamatosan gyakorlok, és remélem egyszer majd így berögzül, hogy ez lehet, de az biztos, hogy sokkal erősebbnek érzem magam, mint korábban. Mióta próbálok erre odafigyelni, hogy minden, amit így szégyellek egy kicsit magamban, vagy hogy ezt nem így kéne, azt úgy kicsit pofátlanul, már csak azért is megcsinálom.
Azért mosolygok egyébként ennyire, mert hogy most is, ahogy a telefonbeszélgetésünk alatt, annyi mindenre másodpercre ráismerek, hogy ez én is vagyok.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Ajlik Csönge költővel beszélgetünk önismereti útjáról, életfilozófiájáról, valamint az zarándoklatáról.
Thank you.
részt vettél egy El Camino-n is. Erről mesélsz egy picit, hogy ez hogyan zajlott, milyen volt?
2024-ben voltam nyáron az El Camino zarándoklaton, a francia útvonalon. Tehát ez Franciaországban indul ki, és Spanyolországban van vége. Hát nekem ez egy ilyen 35 nap volt, 33-35 nap, valami ilyesmi. Ennek a kiinduló pontja, ez ugyanerre a síkra tehetőre, mint a kötet, tehát ez az újra egyedül megtanulni, élni, nem tudom, hogy mit szeretnék, de volt benne egy izgalmi faktor is, hogy én nagyon szeretek utazni, meg új dolgokat kipróbálni, tehát nem feltétlenül egy keserűségből elindított út volt, ez inkább egy izgatottság, hogy mindig is szerettem volna menni, és akkor itt a lehetőség, és egyik barátnőmmel indultam el, de egyébként tudtuk, hogy nem sokáig fogunk együtt sétálni, ő is nagyon nagy lelkitársamnak tartom őt, nagyon hasonlóan gondolkodunk, és már akkor tudtuk, hogy egyébként nekünk csak a kezdetekkor kell így, tehát mi együtt kell, hogy ezt végigjárjuk, de teljesen más tempóba fogunk haladni, és ez így is volt, mert én már a második napon ételmérgezést kaptam, és akkor ő ment tovább, és várt egy napot, aztán ment tovább, én maradtam, tehát ezek így megtörténnek, és egy nagyon jó tapasztalat arra az arándoklat, hogy a saját utadat választ, tehát ez egy nagyon ismét közhely. De tényleg így van. Tehát egy csomó ember annyira szemléletes, és a fizikaiban megtapasztalni, hogy egy tömegek járják ugyanazt az utat, mint te. Körülbelül még ugyanúgy is néznek ki, mint te. Van egy kis szókmókjuk, mennek, bottal, néha megáll. Tehát, mint hogyha ugyanolyanok lennétek, és így botorkáltok. Ami még kulcsfontosság, hogy mindenki a saját terheit viszi, azért ez is nagyon szemléletes. De hogy ha adódik egy problémád, és neked pihenésre van szükséged, tök mindegy, hogy addig valakivel sétáltál. Ott az elengedés nagyon kell gyakorolni. És én utána is, amikor zarándokokkal összebarátkoztam, és közösen sétáltunk mondjuk napokat vagy heteket, és eljött egy olyan pont, hogy el kell válni, akkor ez egy jó gyakorlat volt nekem arra, hogy jó, eddig mi kísértük egymást. De mivel én most, én ezen a helyen még maradni akarok XY okok miatt, de ő menne tovább, akkor ha kölcsönösen jön az, hogy én maradok, és ez a szíve választása, akkor az gyönyörű. De hogyha neki ebbe egy keserűség lesz belecsempészve az útjába, hogy én csengér, nekem ott kellett maradnom, az nem jó. Tehát akkor valami nem jó. És ez nekem hatványozottan ott érvényesül. Sok minden más is, meg a spirituális gyakorlat ennek szerintem semmilyen sem hasonlítható. Kicsit így az időszámításom, ezt szoktam beszélni ezzel a barátnőmmel, akivel mentünk, hogy olyan, mint hogy ilyen, bocsánat, hogy ezt a példát adom, de ilyen El Camino előtt, El Camino után éljük az életünket, hogy annyira radikálisan más ember vagyok most, és ő is, mint előtte, hogy ez most egy ilyen mérföldkő.
Beszélgetésünk vége felé érintsük azt a témát, kérlek, hogy az alkotókért tett cselekedeted. Szeretnél valamit egy kicsit a mások életében, más alkotók, más művészek életébe is becsempészni, akár a köztük lévő kapcsolatot megteremteni, és egy olyan helyet varázsolni a lakókörnyezetednél, ami egy kellően nyugodt hely az alkotáshoz, az elvonuláshoz, a meditáláshoz is, az egyéb folyamatokhoz, amire szüksége lehet adott esetben egy művésznek. Ezt hogyan képzeled el a jövőben?
Most úgy képzelem el, hogy eddig is már jöttek hozzám alkotók vagy művészek, ezek inkább közeli ismerőseim meg barátaim az én otthonomban, és akkor főztem rájuk, akkor közösen beszélgettünk, kicsit inspirálódtunk, és tök jó lenne ezt megvalósítani egy külön lakrészben. Nyilván az, hogy ez mikor fog már a fizikaiba is létrejönni, azt nem tudom, de nem szeretek várni. Nem a türelmetlenségem, csak hogy sosincs ideális pillanat elkezdeni valamit. És viszont bennem, ahogy előbb beszéltünk a magánynak erről a ciklikusságáról, most nagyon-nagyon erős az, hogy muszáj megosztani már ezt a teret. Tehát engem kiszolgált ez a tér most 3 évig, nagyon sok jó dolog született belőle, de közösen, ez a közösen többre megy az ember, közösen jobban, mindig egy diskurzusban van egyébként olyan pont, hogy valamit megfejtesz magaddal kapcsolatban. Tehát egy darabig lehet magaddal kommunikálni, aztán kell szerintem kicsit kikacsintani, és nekem most ez jött el. Úgy képzelem most, hogy akár tavasztól, vagy már a nyári időszakban, vagy alkotói hétvégéket, vagy táborokat, vagy ha csak egy ember, mint egymaga eljönné, és egy hétvégét ott töltene, akkor erre legyen lehetőség. Hosszú távon pedig, hogyha már lesz egy külön lakrész, akkor ő oda akár egy hosszabb időre is el tud vonulni, és én nagyon szívesen főznék reggelit, vacsorát, ebéd, azért, hogy nekem most pont eddig így ez a, egyedül a világ ellen mentalitásban történt az alkotás, és most inkább ez a gondoskodás, vagy ez a tértartás az, ami szerintem jobban kiegészíteni azt, amit írni akarok. Szóval az, hogy emberek jönnek oda, és én ezt felkínálom, ez nekem is egy segítség a saját alkotói folyamatom. Vagy akkor milyen nem az egyedül a világ ellen lenni, hanem mint egy ilyen otthon, hogy akkor én fogadom ezeket az embereket, fogadom ezeket az alkotókat, és meglátjuk, hogy, hogy ezáltal, hogy ez a folyamat beindul, kiben ez mit indít el. Volt már ezzel kapcsolatban interjú, amit készítettek velem, és akkor ez volt a kérdés, hogy és akkor hogy kell elképzelni valaki ide eljön, és akkor két hétig így írja a könyvét, mondom, nem muszáj, tehát hogyha ő két hétig nézi a falat, vagy a fákat, vagy felvág egy kis fát, és egy év múlva lesz meg ennek az alkotási folyamata, akkor az működik. Ezt csak azért mondom, mert nagyon sokszor velem is így működik azon a helyen. Volt, hogy hónapokig egy betűt nem írtam le, de az a folyamat kellett, hogy viszont hasáboltam ősszel a fát, meg nyírtuk a füvet, meg rendbe, tehát ez most kezd el szavakba öntődni, nem azonnal. És ezt csak azért mondom, mert bennem van ezzel kapcsolatban sokszor türelmetlenség, és aki jön, annak tudnia kell, hogy nem biztos, hogy azonnal meg fog születni valami, de később biztos.
Nagyon szép ez a kezdeményezés, és én kívánom, hogy ez valósuljon meg minél hamarabb, és abban is biztos vagyok, hogy nagyon szép versek fognak még születni. Kívánok neked nagyon sok sikert, és minden szépet ehhez. Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Ajlik Csenge költővel, önismereti útjáról, életfilozófiájáról, valamint az zarándoklatáról beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok! Adásunkat szerdán 21 óra 5 perctől ismételjük meg.
La vie est là, que veut prendre par les bras, oh la la la. C'est magnifique, des jours tout bleus, de baisers lumineux, oh la la la. C'est magnifique, donne son cœur avec un bouquet de fleurs, oh la la la. Man, c'est magnifique. Et faire un jour un mariage d'amour, c'est magnifique.
But when once more
she whispers, j'ai d'adore, c'est magnifique. But when once more she whispers, j'adore, c'est magnifique.